hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Jó, hogy ilyen különleges lett az Isten tisztelet eleje a dicsőítéssel és az imával. Kicsit elhúzódott az időnk, ami azért is jó, mert egy nagyon hosszú részt fogunk ma venni, úgyhogy a tanítás is lehet, hogy nem lesz rövid, de igyekszem nagyon összeszedett lenni. Ugyanis nem kisebb célunk van, mint hogy tovább megyünk az Apostolok cselekedetei könyvünkkel, és az egész hetedik részt átvesszük, ami nagyon hosszú, 1, 2, 3, 4 hasáb, majdnem 2 teljes oldal, úgyhogy sokat fogunk olvasni is. Ugye ott tartunk a történetben, hogy múlt héten Bill tanított róla, hogy diakonusokat választottak, és ott volt István is, akit kiválasztottak, aki egy szent szellemmel betelt ember volt, és ott összetűzésbe keveredett a vallási vezetőkkel, és ezért elvitték, elrabolták őt is, meghurcolták, és odavitték a főtanács elé. És itt István egy prédikációt mond, ami a leghosszabb prédikáció, ami az Apostolok cselekedeteiben föl van jegyezve, és egy rövid áttekintést ad Izrael történetéről, hogy mik is történtek. És három szempontból fogjuk ezt a részt vizsgálni. Az egyik az az, hogy amikor mondja a történeteket, nyilván megnézzük az adott történetet, és az adott történetben a szereplőt, hogy élte meg azt, miről szólt ott az akkor. A második nézőpontunk az lesz, hogy István vajon miért mondta ezt a történetet ott a vallási vezetők előtt, nekik mi volt ott az üzenet. És a harmadik nézőpontunk pedig az lesz, hogy nekünk ma mit szól ez a történet, mit ad nekünk ez a történet. Andris, te tudsz abban nekem segíteni, hogy a kamerát kicsit följebb állítod, mert most belenézek, és éppen benne van a fejem, nem lett túl jól beállítva, ilyen az, hogyha nincs itt velünk a Jonatán. Aha. Ugye a harmadik nézőpontnak, tehát ez tök jó, köszönöm szépen. Ez a lényege, ugye, hogy most itt vagyunk ma, és amiről ugye beszéltünk is, meg imádkoztunk most, hogy azért nem egy olyan könnyű napokat élünk így a külső környezetünket tekintve. Nagyon sokan emiatt a belső környezetünket tekintve sem élünk nagyon jól, mert olyan feszült ez az egész helyzet. Itt van az ukrán helyzet, a háború, mit fog csinálni Putyin, mit nem fog csinálni, mi fog történni, meddig húzódik ez el, milyen hatással lesz az ránk, eljön-e idáig a háború hozzánk, Orbán atyánk vajon jó döntéseket hoz-e, akkor lesz-e világháború, nem tudom, tehát ilyen nagyon izgalmas dolgok történnek, most az izgalmast így elég pejoratív értelemben mondom, tehát nem a jó izgalmasra gondolok. És azért emellett még azért Covid is van, bár ugye egyre kevesebb, de azért mégis az is ott van, egy világjárvány közepén végén vagyunk, emberek meghalnak ebbe is, és hogy mit csináljunk ezzel, hogy éljünk ezzel, hogy gondolkozzunk ezzel, hogy mik legyenek a hétköznapokban azok a megoldások, amik segítenek minket továbbvinni, és nem fogok tudni ezekre válaszolni, ezekre a kérdésekre, tehát ne erre várjatok, hogy eljön a Magyarországra a háború, vagy nem, ezt most én így nem tudom, hogy kijelenthetjük-e, hogy igen, vagy nem, hanem nézzük meg, mit mond Isten igéje. És olyan érdekes, nyilván persze gondolom én is, amikor készültem, ezek a kérdések ott voltak bennem, azért is olyan válaszok ugrottak ki a szövegből, de hiszem, hogy Isten is ad nekünk ebben vigasztalást és bátorítást ebben a mai igerészben, hogy és mint vannak ezek a dolgok. Úgyhogy nézzük meg, mit mond Isten igéje, és aztán lesz olyan rész is, amit majd fogom mondani, amire azt mondom, hogy ez az, ahogy én működök, ez az, ahogy az én kapcsolatom, amilyen Istennel, és ez nem feltétlen a Szentírás, hanem csak az én saját tapasztalatomat fogom megosztani veletek. Úgyhogy ugorjunk is bele, Apcsel 7, kezdjük el olvasni. A főpap ekkor megkérdezte Istvántól, igaz ez? Ő pedig így válaszolt. Testvérek és atyák, hallgassatok rám! A dicsőséges Isten megjelent ősapánknak, Ábrahámnak, amikor ő Mezopotámiában lakott, és még nem költözött Háránba. Isten így szólt hozzá, hagyd el az országodat és rokonaidat, és menj abba az országba, amelyet majd én mutatok neked. Ekkor Ábrahám kiment a Káldeusok országából, és Hárán városába költözött. ott az apja meghalt, azután Isten elvezette Ábrahámot ebbe az országba, ahol ti most éltek. Akkor nem adott neki saját birtokot ebből a földből, még egy talpalatnyit sem, azonban megígérte, hogy majd neki és leszármazottainak fogja adni, pedig akkor Ábrahámnak még nem volt gyermeke. Ezt mondta neki Isten, utódaid idegenek és menekültek lesznek egy másik országban. Ott rabszolgasorba kényszerítik és nyomorgatják majd őket 400 évig. Én azonban megbüntetem azt a népet, amely rabszolgákká teszi őket, és azután majd kijönnek abból az országból, és ezen a helyen fognak imádni engem. Isten szövetséget kötött Ábrahámmal, és ennek a jele volt a körülmetélés. Ezután született Ábrahám fia Izsák, akit apja körülmetélt születése után 8 nappal. Izsák is így tett a fiával Jákobbal, azután Jákob is körülmetélte 12 fiát, akik a mi ősapáink. Ez az első történet, amit István felhoz, Ábrahámnak a története. És ugye az egyik oka, miért itt kezdi, mert innen származtatják a Izrael népe magukat. Ugye Ábrahám az első ősatya, Ábrahám, Izsák és Jákob istene, ugye, és Jákob volt az, akit Izraelnek is hívott Isten. Mi itt az érdekesebb a történetben? Nézzük meg először Ábrahámnak az életét röviden. Isten adott neki, itt két ígéretet látunk ebben a szövegben. Az egyik az, hogy ezen a földön fog élni ő, és a második, hogy a leszármazottai, akik meg nagy nép lesznek. És ugye azt látjuk, hogy tehát itt van két ígéret Istentől, és egyik sem nagyon látszódik beteljesülni abban az időben, amikor Ábrahám élt. Ugye aztán Isten meg is mondta neki, hogy ráadásul el is fognak majd hurcolni titeket, majd nem elhurcolni, de fogságban lesztek 400 évig, ugye Egyiptomra gondolt, és majd onnan fognak majd visszajönni. És azt mondja, hogy nagy népét teszek téged, és Ábrahámnak ez fontos volt. Ma ez, szerintem nehéz ezzel azonosulnunk, de akkoriban ez egy fontos dolog volt, hogy valakinek hány gyereke van, milyen nagy nemzetsége van, milyen sok az ő leszármazottai. Ez egy áldás volt akkor, ez egy jó dolog volt, és Ábrahám vágyott erre. És Isten azt ígérte neki, hogy nagy népé teszi őt. Viszont egy gond volt, hogy nem volt gyereke. És elég idős volt már akkor, amikor ezt az ígéretet kapta, és nem volt egy gyerekese. És akkor az egyik dolog, amit sok-sok várakozás után gondolt ő és a felesége is, főleg a feleségétől jött az ötlet, hogy lehet, hogy az a gond, hogy be kéne segíteni Istennek, tehát lehet, hogy így nem működik ez a dolog önmagától, úgyhogy azt mondta az ő felesége Sára, hogy menjen be az ő szolgálólányához, és attól majd lesz gyereke, és akkor az majd tökű lesz, az lesz majd nagy nép. Úgyhogy Ábrahám belement ebbe, és segített Istennek, úgyhogy lefeküdt a szolgálóval, akitől született is gyerek, ugye Izmael, és tudjuk a történelemből, hogy ez végül Izraelnek az egyik legnagyobb ellenséges népe lett ebből az egészből, amit Ábrahám itt akart besegíteni Istennek. De aztán, ami jó, ugye a történet vége az, hogy megszületik végül Izsák, és a megígért fiú. És Ábrahám most úgy emlegetjük, az ige is úgy emlegetje, de emlegeti meg mi is, hogy ő a hitnek az atya, ő volt a hitnek a nagy embere. És ha végignézzük a történetet, akkor azért ez kicsit olyan szofisztikáltabb lesz ez a nagy hitbeli dolog, mert azt látjuk, hogy igen, hitt Istennek, de aztán utána mégse, kétszer odaadta a feleségét egy uralkodónak, hogy nehogy baj legyen, és elkapják, és bármi ilyen gond legyen. Bement a szolgálónőhöz, hogy onnan legyen gyereke. Volt hite, de olyan mégsem az a fajta hit, amire most én azt gondolnám, hogy na, a nagy hit, kiáll előre, prédikál, és egy picit sem inog meg. És aztán ami az érdekes, hogy éli Ábrahám az életét, sok idő telik el, több mint 30 év telik el az ígélettől odáig, hogy tényleg a hite gyümölcsöt tud teremni. És ugye egyik nagy próbatétel, vagy a legnagyobb próbatétel az volt, hogy miután megszületett Izsák, már 10 pár éves volt, akkor Isten azt kérte tőle, hogy áldozza fel őt. És ment fel a hegyre, Ábrahám vitte az egyszülött fiát, hogy feláldozza. És olvasunk egy-két igerészt ehhez, mielőtt még tovább mennénk. A zsidók 11, 17, 18 az első, amit szeretnék most itt felolvasni. Zsidók 11:17-18. Ábrahámot a hite tette képessé arra, hogy fiát Izsákot az oltára tegye. Isten ezzel tette próbára Ábrahámot, hiszen azt mondta neki, Izsákon keresztül származik majd az utódod. Bár ezt ígérte neki, Ábrahám mégis kész volt arra, hogy egyetlen fiát feláldozza. Ugyanis arra a meggyőződésre jutott, hogy Isten még a halálból is fel tudja támasztani Izsákot. Amikor Isten megállította Ábrahámot, és nem engedte, hogy Izsákot ténylegesen feláldozza, az valóban olyan volt, mintha Izsák feltámadt volna. A Ábrahámnak addigra a hite annyira megerősödött, mire eljutott ide, hogy Isten meg fogja őt áldani, és nagy népé teszi még hozzá Izsákon keresztül, hogy amikor azt kérte tőle Isten, hogy őt áldozza föl, ölje meg a fiát, akkor hite volt arra, hogy ő föl fog támadni. A Róma 4-be lapozzunk át, Rómaiakhoz írt levél 4. rész. Három ötös vers, 3-5-ig. Nézzük csak, mit mond erről az írás. Ábrahám hit Istenben, Isten pedig elfogadta Ábrahám hitét, így lett Ábrahám Isten számára elfogadható. Aki dolgozik, annak nem ajándékot adnak, hanem jogos fizetést kap a munkájáért. De a tettei alapján senki nem lesz elfogadható Isten számára. Bíznia és hinnie kell Istenben, aki bűnös ember, a hite alapján fogadja el. Ugyanerről beszélt már Dávid is, amikor boldognak mondta azt, aki Isten a tetteitől független a hite alapján fogad el. Utána szeretnék még egy picit olvasni, ugyanez a rész 16. verstől. Amit Isten megígért, azt csak hitáltal kaphatjuk meg. Ez azért van így, hogy ajándékba kapjuk, kegyelemből. Így tehát az ígéret Ábrahám minden utódja számára biztosítva van. Nem csak azoknak, akik a törvény alatt élnek, hanem azoknak is, akiknek ugyanolyan hitük van, mint Ábrahámnak. Ő tehát mindannyiunk ősapja, ahogyan az írás is mondja, sok nép ősapjává tettelek téged. Ezért az ígéret ezt az ígéretet Ábrahám azért kapta, mert hit Istenben, aki életre kelti a holtakat, és megteremti azokat, akik most még nem léteznek. Nem volt már semmi reménye arra, hogy gyermeke szülessen. Ábrahám mégis hit Istenben, és kitartott ebben a hitében. Ezért lett sok népnek ősapjává, hogy ahogy ezt Isten megígérte neki, sok-sok utódod lesz. Ábrahám akkor már majdnem 100 éves volt, ezért a testét tekintve már nagyon megöregedett. Hasonlóképpen Sára is meddő és nagyon idős volt. Ábrahám azonban nem ezekre tekintett, és a hite sem ingadozott. Ellenkezőleg, Isten ígéretét tartotta szeme előtt. Nem kételkedett abban, hogy amit Isten megígért neki, azt meg is fogja tenni. Hite megerősödött és dicsőséget adott Istennek. Teljesen meg volt győződve arról, hogy Isten meg tudja tenni, amit megígért. Ezért mondja az írás, Isten elfogadta Ábrahám hitét, és ő ez által lett Isten számára elfogadhatóvá. Azonban nem csak Ábrahámra vonatkozik, amikor ezt mondja, Isten elfogadta Ábrahám hitét, hanem ránk is, mert mi is hiszünk, és a hitünk alapján fogadott el bennünket Isten. Igen, hiszünk abban, aki feltámasztotta Urunkat Jézust a halálból, neki ugyanis a bűneink miatt kellett meghalnia, és azért támad fel a halálból, hogy mi Isten számára elfogadhatóak legyünk. Mi volt az, amiért Istvánt a főpapok elé hozták? Az volt ellene a vád, hogy most próbáltam kikeresni hirtelen, de nem találom, ugye, hogy a templom ellen beszélt, és a szokások ellen beszélt. Arról beszélt, hogy ugye Jézus azt mondta, hogy lerombolom ezt a templomot, és 3 nap alatt újjáépítem, és azt mondták, hogy István a templom ellen beszél, és a szokásaink ellen beszélnek. Hogy jön ide Ábrahám ebbe? Ábrahám a hitnek az egyik példája az igében, amit mondtam is. És amit itt olvasunk, hogy Isten Ábrahámot a hite alapján tartotta elfogadottnak. Ez alapján fogadta el. Nem a cselekedetei alapján, nem azért, amiket tett, hanem azért, hogy ő hitt Istennek. Hogy Isten azt mondta, hogy ez így lesz, és ő elhitte. És azt hiszem, hogy ez az elsődleges oka, miért István ezt a történetet itt most fölhozta, hogy a hitet fölemelje, ami egy módon első ránézésre ellene megy az ószövetségi írásoknak, igazából nem, de az akkori vallásos vezetésnek meg határozottan ellene ment, hogy nem a cselekedetek, nem a vallásos megmozdulások, hanem a hit az, ami számít, és a hit volt az Ószövetségben is, ami számít, és Ábrahámnál is, és most nagyon ki lehetne térni, egyébként gondolkoztam, hogy hány tanítást legyen erről, mert ugye mindegyik kis ószövetségi történetről lehetne egy külön tanítást tartani, de aztán arra gondoltam, hogy inkább egyben nézzük meg az egészet, de hogy ez is fontos volt, hogy Ábrahám, amikor hit, akkor annak a jele utána jött a körülmetélkedés, hogy nem fordítva volt. Nem akarok ebben most elveszni. A lényeg ez, hogy a hitáltal való megigazultság, a hitáltal való elfogadottság az, amit itt ki akart emelni István, én szerintem, a vallási vezetőknek. Nyilván nem lehet, nem fogom tudni úgy csinálni, ahogy elterveztem, hogy a harmadik szempontot, az, hogy ez hogy hat ma az életünkre, ezt megpróbálom a végén egyben összefoglalni majd. Itt most csak rátérünk, megnéztük Ábrahámot, megnézzük, hogy ez mit akart ezzel István mondani, és majd a végén megpróbálom egyből összefoglalni, hogy ez ránk, hogy ez nekünk ma mit jelent. De akkor olvassuk tovább most. A 9. versnél tartunk. Ezek az ősapáink irigykedtek Józsefre, a testvérükre, és eladták őt rabszolgának Egyiptomba. De Isten ott is vele volt, megszabadította minden bajból, majd bölcsé és kedvesített őt Egyiptom királya a fáraó előtt. Ezért a fáraó Józsefre bízta egész országának kormányzását, és a királyi palota szolgáinak irányítását is. Ezután nagy szárazság és éhínség következett egész Egyiptomban és Kánoánban. Nem volt mit enni ősapáinknak sem, de Jákob meghallotta, hogy Egyiptomban van ennivaló. Ezért odaküldte ősapáinkat, akik ekkor jártak először Egyiptomban. Amikor másodszor jártak ott, József felfedte kilétét testvérei előtt. Ekkor a fáraó is megismerte József származását és családját. Ezután József szolgákat küldött, hogy hozzák el Egyiptomba Jákobot, az édesapját, az egész rokonságát, összesen 75 főt. Így költözött Jákob Egyiptomba, és ott is halt meg, akárcsak ősapáink. Később a holttestüket visszavitték Sikembe, és abba a sírba temették, amelyet még Ábrahám vett Sikemben ezüstért Emor fiaitól. A második szereplőnk a történelemben József. És én nagyon-nagyon szeretem Józsefnek a történetét. Az 1 Mózes végén van ő. És amit kell tudni Józsefről. József a 11. gyerek volt a családban, és úgy tűnik, hogy ő ezzel nem volt megbékélve, hogy ő a sokadik a sorban, és álmodott. Volt egy olyan álma, hogy ő jelentős lesz, ő valaki lesz. Ő nem a 11. lesz, hanem ő lesz az, aki előtt a testvérei és a szülei meghajolnak. És ez igazából egy profícia is voltak ezek az álmok, amit Isten adott neki, hogy ez meg fog történni. De a testvérei ezt nem nézték olyan jó szemmel, amúgy is egyébként apucinak a kis kedvenc fia volt József, úgyhogy nem voltak feltétlenül jók a viszonyok közöttük. Úgyhogy eladták rabszolgának, elvitték Egyiptomba, ott börtönbe zárták, onnan aztán először eladták Potifárnak, ott egész jól mentek a dolgok, Potifár felesége kikezdett vele, akkor ő arra nemet mondott, ezért akkor ott besározták, börtönbe került, ott volt sokáig, ott aztán segített, és ott is haladt előre, ő volt az, akire aztán már a börtön dolgait rábízták, akkor nagy nehezen kijött a börtönből, és aztán végül nagy tisztséget kapott, és ő lett a második ember Egyiptomban. Most itt csak így röviden a történet. Amit szeretnék József történetéből kiemelni, az egyik kedvenc versem egyébként az igében, a 1 Mózes 39:2. De az örökkévaló ott is Józseffel volt, és mindenben segítette, ezért bár rabszolga volt, mindenben sikeresnek bizonyult. És nekem ez annyira tetszik, nekem ez a hitbeli meggyőződésem arról, hogy mi az, hogy sikeresnek lenni. És nem akarok ebbe sem most nagyon kitérni, csak ez egy kis gondolat az egészben. Hogy azt mondja itt az ige, hogy a siker az, hogy Isten vele volt. Hogy ez az, ami igazán számít. Ez az, amitől Az élet működik. És persze itt lehetne arról is sokat beszélni, hogy József mennyire oda tette magát, és hűséges volt, és kitartó volt, és amikor rabszolga volt, akkor is úgy dolgozott, ahogy csak bírt, amikor börtönben volt, akkor is oda tette magát, nagyon lelkiismeretesen. De azt hiszem, hogy a lényeg ez József történetében, amit ki szeretnék emelni, hogy sikeres volt, mert Isten vele volt. Miért hozta föl István vajon ezt a történetet a főpapoknak? Az egyik az, hogy József egy nagyon egyértelmű előképe volt Jézusnak. És ami itt nekem így kicseng a szövegkörnyezetből az, hogy a testvérei nem fogadták el, hanem eladták rabszolgának. De végül ő volt az, aki a szabadulás és a megváltást hozta a testvéreinek. És itt Jézusról is beszél ez, ahogy nem fogadták el Jézust a testvérei, az ő népe, akikhez igazán jött messiásként, szabadítóként. A vallási vezetők nem fogadták el Jézust, de végül mégis ő volt a messiás, mégis ő volt a megváltó. Menjünk tovább az Abcsel 7-ben. Most egy hosszabbat fogok olvasni. 17-től egész a 38. versig. Amikor már közeledett az idő, hogy Isten teljesítse Ábrahámnak tett ígéretét, népünk nagyon megszaporodott Egyiptomban. Ekkor egy olyan király kezdett uralkodni, aki már nem ismerte Józsefet. Ez a király gonoszul és kegyetlenül bánt népünkkel, mert megparancsolta, hogy tegyék ki a házból az újszülötteket, hogy azok magukra hagyva elpusztuljanak. Abban az időben született Mózes, aki kedves volt Istennek. A szülei 3 hónapig otthon nevelték, azután kitették a házukból és magára hagyták. A király leánya azonban megtalálta a gyermeket, és úgy nevelte fel, mint a saját fiát. Mózest megtanították az egyiptomiak minden tudományra. Kiváló volt mind beszédben, mind a tetteiben. Amikor 40 éves lett, arra gondolt, hogy meglátogatja a testvéreit, Izrael népét. Közben látta, hogy az egyik egyiptomi ütlegeli az egyik izraeli férfit. Ekkor Mózes megvédte az izraelit, bosszút állt érte, és megölte az egyiptomit. Azt gondolta, ha a testvérei majd megértik, hogy Isten által, akkor majd megértik, hogy Isten által akarja Izrael népét megszabadítani, de azok nem értették meg. Másnap Mózes akkor ment hozzájuk, amikor éppen verekedtek, és így próbálta kibékíteni őket. Férfiak, ti testvérek vagytok, miért bántjátok egymást? De aki bántotta a másikat, félrelökte Mózest, és azt mondta neki, kitett téged vezetővé és bíróvá fölöttünk? Vagy talán engem is meg akarsz ölni, mint tegnap azt az egyiptomit? Amikor Mózes ezt meghallotta, elfutott, és sokáig mindján földjén lakott, mint egy menekült. Ott aztán 2 fia született. 40 évvel később a Sinai hegy melletti pusztában egy égő bokor lángjaiban megjelent Mózesnek egy angyal. Mózes meglátta és nagyon elcsodálkozott, amikor odament, hogy közelebbről is megnézze az örökkévaló hangját hallotta. Én vagyok az ősapáinak istene, Ábrahámnak istene, Izsáknak istene és Jákobnak istene. Mózes reszketett a félelemtől, és nem mert odanézni. Ekkor így szólt hozzá az örökkévaló. Vedd le a sarodat, mert ahol állsz, az szent föld. Azután így folytatta. Közelről figyeltem, és jól láttam népem minden szenvedését Egyiptomban. Meghallottam panaszkodásukat, és lejöttem, hogy megszabadítsam őket. Most pedig jöjj ide, Mózes, elküldelek téged Egyiptomba. Azt a Mózest, akit elutasítottak, és akinek azt mondták, kitett téged vezetővé és bíróvá, igen, éppen őt küldte el Isten vezetőnek és szabadítónak, annak az angyalnak a segítségével, aki az égből, égő bokorban megjelent neki. Ez a Mózes volt az, aki kivezette Izrael népét Egyiptomból, közben jeleket és csodákat tett Egyiptomban, a Vöröstengernél és a pusztában 40 éven keresztül. Ez a Mózes mondta Izrael népének, Isten egy prófétát fog nektek adni, aki olyan lesz, mint én, és közületek való lesz. Ez a Mózes az, aki a pusztában közben járó volt. Őseink közössége és a között az angyal között, aki a Sinai hegyen szólt hozzá. Mózes élő és életet adó igéket kapott Istentől, hogy azokat továbbadja nekünk. Mózes a következő szereplő, akire visszanéz István, és Mózes történetét megint csak elég nehéz röviden összefoglalni. Itt nagyjából azért megtörtént. A lényeg az, hogy Mózesnek is volt egy álma. mint Józsefnek. Hogy ő akar segíteni az ő népén. Hogy elnyomás alatt élnek, lehet volt egy kis lelkiismeret fordulása, és talán ő ugye a fáraó palotájában élt, jó neveltetést kapott, tanították, jó körülmények között élt, miközben pedig a testvérei szenvedtek az elnyomástól. És ő akart rajtuk segíteni. És most ezen a ponton csak így annyit akarok kiemelni, amit itt István is így többször kiemelt, hogy ő ment és segíteni akart a saját népének, és a saját népe nem fogadta el. Azt mondták, hogy ki nevezett ki téged fölöttünk bárkivé, bármivé, hogy te most itt bíráskodsz és okoskodsz, és akarsz itt bármit is tenni közöttünk és velünk. És aztán Isten mégis őt választotta ki erre, hogy kivezesse Izraelt Egyiptomból. És aztán még azt is mondja, hogy Mózes mondta maga, hogy Isten egy prófétát fog nektek adni, aki olyan lesz, mint én, és közületek való lesz. És ez megint Jézusról szól, ez megint Jézusnak az előképe. Egyiptom az a bűnnek a szimbóluma a Bibliában. Ott volt, ott élt Izrael népe a bűnben Egyiptomban. És jött a szabadító, aki megmentette, kihozta őket a bűnből, és átvitte őket a Vörös-tengeren, ami a megtérésnek, a bemerítkezésnek a szimbóluma. És aztán ott voltak a pusztában, és bementek, aztán átmentek a Jordánon, és bementek az ígéret földjére is. Ez az egész történet a megváltásunkról, a mi lelkünkről is szól. De Mózes olyan érdekes a története is, és majd még két ponttal később akarok erre jobban kitérni, mert ez szinte mindegyik történetben ez meglátszik, hogy ő nem az segített neki, hogy ő jól képzett volt. Nem az segített neki, hogy ő egy képes ember volt, hogy ő úgy gondolta, hogy ő meg tudja ezt csinálni. Érdekes, hogy Isten nem ezen a ponton használta őt erre, 40 évesen, amikor ő nagy lendülettel odament, hanem még 40 évig a pusztában élt, és úgy tűnik az igéből, hogy ez úgy rendesen összetörte az egóját, és amikor ott elhívja Isten, akkor már komoly kétségei vannak magában, hogy ő erre alkalmas-e. Egyáltalán Isten tudja őt használni erre, mert ő annyira kevés. És ez szerintem egy nagyon fontos tanulság ebben a történetben is, amikor így magunkról gondolkodunk, hogy Isten vajon tud minket használni. Itt vagyunk ebben a helyzetben, amiről Bill is beszélt itt korábban, hogy olyan nagy dolgok történnek, világjárvány, háború, most én mit tudok ehhez hozzátenni? Tud engem Isten itt bármire használni? És igen, tud. Tud Isten használni bennünket. És nem kicsi dolgokra. Lehet, hogy nem nagy látványos dolgokra, mert nem vagyunk országvezető politikusok, és nem tudunk hirtelen békét kötni két ország között, de tud minket Isten használni. És most direkt nem akarok példákat mondani, hogy miben, csak egyet. Az, hogy imádkozunk, ez egy nem kicsi dolog, az egy nem kevés dolog, és bátorítalak erre titeket továbbra is, hogy imádkozzunk a békéért és Ukrajnáért. Mózes ugyanígy Jézusnak az előképe volt, és ugyanígy Izrael elutasította. Olvassuk tovább megint, a 39-től 43. versig. De ősapáink nem engedelmeskedtek Mózesnek, hanem elutasították, és vissza akartak menni Egyiptomba. Azt mondták Áronnak, Mózes kivezetett bennünket Egyiptomból, de nem tudjuk, mi történt vele. Ezért készíts nekünk isteneket, hogy azok vezessenek minket. Ekkor egy bikaformájú szobrot készítettek, bikaborjút formázó szobrot készítettek, és áldozatokat mutattak be ennek a bálványnak. Azt ünnepelték, amit a saját kezükkel készítettek. Ezért Isten elfordult tőlük, és hagyta, hogy azokat a hamis isteneket imádják, akik a magasban vannak, és ez így is van megírva a proféták könyvében, ahol Isten ezt mondta. Ó Izrael, nem nekem áldoztál áldozati állatokat és ajándékokat a pusztában 40 évig, hanem a Molok sátrát hordoztad, és a te Istened romfa csillag alakú bálványát, amelyeket magadnak készítettél, hogy azokat imád, emiatt Babilonon túlra üzlek benneteket. Itt Izrael népének a perspektíváját látjuk itt a 40 éves vándorlás alatt. hogy kijöttek Egyiptomból, Isten kihozta őket, és aztán amikor Mózes eltűnik egy pár napra, konkrétan 40 napra, akkor már kétségbe vannak esve, hogy mi történt. Igaz, előtte 400 évig voltak fogságban, és most kijöttek, és megszabadultak, és csodásan átmentek a Vöröstengeren, és mindenféle klassz dolog történt, de most már Mózes nincs itt 39 napja, úgyhogy most már baj van. Jó, nem tudom, hogy pont hány nap telt el, mikor kiborultak, de a lényeg az, hogy mit kezdtek el csinálni, amikor még csak nem is jött nagy gond. Nem az történt, hogy háború volt, vagy világjárvány, vagy bármilyen, hanem csak egyszerűen nem történt semmi, miközben ők azt szerették volna, hogy történjen már valami. És mi volt rá a reakciójuk? Az, hogy elfordultak Istentől, és elkezdtek bálványokat építeni, és bálványokat imádni. Mert ez egy jóval egyszerűbb, jóval megfoghatóbb, jóval kontrollálhatóbb dolog történt. És ami érdekes, hogy ugye én azt látom az igéből, hogy két törvény van, amit Isten nagyon komolyan vesz. Az egyik az a szombat. Én azt látom az igében, hogy ez egy nagyon fontos Isten számára a szombatnak a törvénye. A másik a bálványimádás, amire nagyon-nagyon bepöccen. És én kiskoromban mindig azt hittem, hogy kicsit ilyen féltékeny Isten, hogy akkor nem tudom, azért nem szereti a bálványimádást, mert akkor nem őt imádják, és akkor ez neki így rossz. De nem, azért gyűlöli Isten a bálványimádást, mert nem ez a valóság, nem ez a rend. Mert Isten az Isten egyedül, és minden más nem az. És nekünk az a fontos az életünkben, nekünk, nem Istennek, nekünk, hogy a valódi Istent imádjuk, és a valódi Isten legyen az, akihez segítségért megyünk. Mert ugye ennek a bálványimádásnak körülbelül ez a két dolga van, valakit imádok azért, hogy cserébe segítsen. Ugye valami ilyesmiről szól a bálványimádás. Úgyhogy itt csak ez az érdekes ebben, hogy ott van Izrael népe, még csak olyan különösebben nagyon nagy nyomás sem helyezett rájuk, és mégis rögtön bálványokat emeltek. És amiért szerintem ezt István fölhozta itt a vallási vezetőknek, az, hogy ott a vallás lett a bálványuk. És az volt, hogy talán a saját egójuk és a saját elgondolásuk arról, hogy ők milyen fontosak Izrael életében. És István szerintem itt erre próbál rámenni, hogy figyeljetek, a vallás önmagában, még a mózesi törvények is önmagában hit nélkül nem érnek semmit, az csak bálvány. És ez igaz lehet a mi vallásosságunkra is, a Golgota vallásosságra, és most pejoratív értelemben mondom ezt, hogy vannak dolgok, amire Isten elvezetett bennünket, de hogyha azokat csak üresen, a cél nélkül vallásosan tesszük, akkor az nem ér semmit. Tehát, hogy nem azért jövünk ide vasárnap reggel, mert a golgotások minden vasárnap reggel összejönnek, hanem azért jövünk ide, mert Istennel akarunk találkozni, mert egymással akarunk találkozni, mert akarjuk az igét hallani, akarunk dicsőíteni, akarunk imádkozni, akarunk közösségben. Ezért jövünk ide. Nem azért, mert a golgotások minden vasárnap összejönnek. Nagyon fontos ez, hogy mindig Istent tudjuk tartani az első helyen. Olvassunk megint tovább. 44-től 50. versig. A Szent Sátor ott volt ősapáinkkal a pusztában. Isten megmondta és megmutatta Mózesnek, hogyan készítse el ezt, és pontosan úgy is készítette el. Később Józsué vezetésével ősapáink elfoglalták ezt a földet. Isten kiőzte előlünk azokat a népeket, akik itt laktak. Amikor őseink ide költöztek, magukkal hozták ezt a szent sátrat is, és az megmaradt egészen Dávid király idejéig. Dávid nagyon kedves volt Istennek, és azt kérte tőle, hogy a templomot építhessen neki, a Jákob istenének, mégis Salamon építette fel a templomot. De a magasságos Isten nem olyan templomban lakik, amit az emberek építenek, amit a próféta is mondja. Azt mondja az örökkévaló, a menny a trónom, és a földön pihen a lábam. Miféle házat építenétek nekem? Milyen helyet, ahol megpihenhetek? Talán nem az én kezem teremtette mindezeket? Itt egy nagyon gyors történelmi léptékben haladunk már, és itt a sátor a lényeg. A sátor az, amit kiemel István ebben a bekezdésben. És ugye talán az egyik oka, miért ezt megtette, hogy pont ezzel vádolták, hogy a templom ellen megy és a szokások ellen. Hogy pont néztem, belenéztem tegnap a YouTube-on egy dokumentumfilmbe, és ott azt hangzott el, hogy az ókorban milyen gyönyörű templomokat építettek mindenféle vallások, keleten, nyugaton, mindenfelé. És hogy az volt a célja az ókorban a templom építésnek, hogy megtetszen, én ezt nem tudtam, vagy így nem gondoltam erre sose eddig, hogy megtetszen az isteneknek az az épület, és ezért oda mennek, mert hogy szép az épület. Ugye egyébként logikus, mi is szívesebben megyünk szebb házban, mint csúnyába, szívesebben lakunk szebb házban, mint csúnyába. És ugye ez volt a logika az ókori, legalábbis ez szerint a dokumentumfilm szerint, az ókori nagy, gyönyörű templomok építésében, hogy azok az istenek ott legyenek. És ugye a lényeg az, hogy Izrael istene, az igazi Isten, meg nem, azt mondja, hogy nem, milyen házat akartok nekem készíteni? Hát enyém minden. Én teremtettem az egész világot, és ti most be akartok zárni egy helyre? És aztán persze Isten mégis adta a szent sátrat és a templomot, de nem ezzel a céllal, hogy akkor ő csak ott van, hanem azért, hogy az embereknek legyen egy hely, ahova el tudnak menni, és ahol áldozatot tudnak bemutatni. Más volt a funkciója. De a lényeg az, és ugye pont ez az egyik nagy vád ugye István ellen és a kereszténység ellen, hogy azt mondták, hogy nincs szükség a templomra. Nincs szükség a templomra, nincs szükség az áldozati rendre, mert Jézus meghalt, és ő a tökéletes áldozati húsvéti bárány, és többet nem kell már áldozni. Na, és ez az, ami igazán, igazán fájt, én azt gondolom a főpapoknak. Mert ez az egész én képüket rombolta, mert ha nincs sátor és nincs templom, akkor nincs szükség a papi rendre se, mert ugye akkor minek. Kettő, elég jó pénzt kerestek ebből, nyilván akkor ez az ellen is megy, hogy az ő bevételük az meg fog apadni, vagy meg fog szűnni. A másik dolog pedig az, amit Péter mondott két résszel ezelőtt, és arra is nagyon begerjedtek, és a fogukat csikorgatták. Azt mondja egy Péter, hogy és erről tanúskodik Szent Szellem is, akit Isten mindazoknak ad, akik engedelmeskednek nekik. Ennek hallatára a főtanács tagjai dühükben a fogukat csikorgatták, és meg akarták ölni az apostolokat. Mert a másik üzenete, és a fő üzenete a templomnak, illetve arra, hogy nem kell a templom már, az, hogy Isten elküldte az ő szellemét mindenkinek, aki hisz ő benne. És a szentek szentjébe, Isten jelenlétébe élünk. Nem élhetünk, élünk. Abban élünk. Isten bennünk van, mi pedig ő benne. És nem kell elmenni egy templomba, hogy Istenhez tudjunk szólni. Nem kell furcsa dolgokat csinálni, mert ő bennünk van, ő velünk van, egyek vagyunk vele. Ez a sátornak az üzenete itt. Olvasunk még egy bekezdést tovább, és aztán egy picit megállunk időzni. 51. verstől István így folytatta. Ti kemény nyakúak, csak a testetek van körülmetélve, de a szíveteket nem adtátok Istennek, és nem hallgattatok rá. Ti mindig ellenkeztek a Szent Szellemmel, akár csak őseitek, éppen olyanok vagytok, mint ők. A proféták közül kit nem bántalmaztak és üldöztek ősapáitok? Megölték azokat a profétákat, akik előre hirdették az igazságos, a messiás eljövetelét. Ti pedig most elárultátok és meggyilkoltátok őt is, az igazságost. Ti vagytok, akik angyalok segítségével kaptátok a törvényt, mégsem tartottátok meg. Hát István itt röviden összefoglalja, hogy egyébként mit akart üzenni. Nem hisztek, nem fogadtátok el a szabadítót, bálványt imádtok, és ellenkeztek a Szent Szellemmel. Röviden én így foglaltam össze. Nem túl kedvesen, nem túl szépen, nem politikailag korrekten, hanem csak úgy egyszerűen oda mondta, hogy ez van, srácok, ezt ahogy van, ti elszúrtátok. Ez az üzenete. És akkor szeretném, hogy ha ezen a történeteken röviden, gyorsan végigmennénk, és megnéznénk azt, hogy tényleg ezekben a történetekben mi bontakozik ki, milyen bocsánat, gondolatmenet, ami ma nekünk segíthet. Mert oké, ezt értjük, István ezt konkrét céllal mondta, ezeket a történeteket, elmondta a vallási vezetőknek ugyanazt, amit Péter és János is már elmondott legalább kétszer, hogy nem jól csináljátok, elszúrtátok, térjetek észhez és térjetek meg. Mi az üzenet nekünk? Nyilván az egyik üzenet ez, hogy térjünk meg, és hogyha nem ismerjük Jézus, mint a saját megváltónkat, akkor egyszerűen csak térjünk meg, különben nem tudunk Istennel együtt élni, együtt járni. De szeretnénk kiemelni újra egy-két gondolatot, amit azt gondolom, hogy ma bátoríthat bennünket. Az egyik az a Ábrahám példáján a hit, és a hit szó helyett szeretném a bizalmat használni. Mert a hit szó a keresztény körökben az már olyan mindenféle dolog már így rámászik. Ábrahám bízott Istenben. Ábrahám bízott abban az Istenben, aki azt mondta neki, hogy ez így lesz, hogy akkor az úgy lesz. Nem arról szólt a történet, hogy Ábrahám ez lesz, ha ezt és ezt és ezt így és így jól csinálod, és Ábrahám összeszedte magát és jól csinálta, hanem azt mondta, hogy hitt és bízott Istenben. És itt ugye a kérdés az, hogy mi hiszünk és bízunk-e Istenbe ma? Abban, hogy ő megtartja az ígéreteit. És nyilván erre a válasz, hogy persze, hát azért vagyunk itt, mi vagyunk a Golgotások, hát mi hiszünk és bízunk és minden. De tényleg? És az első kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy egyáltalán tudom-e, hogy miben hihetek és bízhatok? Itt van ez a háború. Itt van a világjárvány. Itt van millió egy dolog még, ami körbevesz bennünket. Igazából miben hihetek? Mi az, amit Isten megígért? És az egyik gondolat nekem ebben, ami nagyon tetszik, hogy István nagyon képbe volt az írásokkal. Tehát ezt most így látjuk, mert konkrétan fejből elmondta az egészet szinte. Ő tudta, hogy mit mond Isten igéje. És ezen a ponton ez az egyik legfontosabb, amit szeretnék mondani, hogy akkor tudunk hinni Isten ígéreteiben, ha tudjuk, hogy miket ígért. Úgyhogy ezért hallgassuk a tanításokat, ezért olvassuk a Bibliát, hogy nézzük meg, hogy Isten mit ígért. És fogunk majd azért egy pár dolgot megnézni a végén, hogy mit ígért, de hogy erre csak így akarlak titeket bátorítani, hogy forgassátok ezért a Bibliát, keressétek, hogy mi az, amit Isten ígér nektek és mond nektek ezen keresztül. A másik pont, amit szeretnék így megnézni veletek ezeken a történeteken keresztül, a József és Mózes történetén keresztül az, hogy volt egy álmuk, volt egy elhívásuk. Igazából én azt hiszem, hogy Isten adta mindkettőjüknek ezt az álmot és ezt az elhívást, hogy ők szeretnének eljutni valahova. De az út nem volt egyenes. Az út nem volt könnyű oda. És ez megint kapcsolódik az első ponthoz is, a bizalomhoz, hogy ők bíztak Istenben abban, hogy ő az álmukat beteljesíti. Bíztak Istenben abban, hogy amit ő megígért, az elhívásukat, az be fogja tölteni. De közben a történet nem volt egyenes. Ugye Józsefnél néztük már föl-le, ilyen volt végig, Mózesnél is. Nem az segített nekik, hogy ők magukban bíztak és a képességeikben. Ugye Ábrahámhoz írtam ide, hogy ugye ő saját magában bízott, tehát ő úgy gondolt, hogy majd ő segít Istennek, ugye, tehát bedobja magát ebbe a történetbe, és segít fiút nemzeni. József a képességeiben bízott, és nagyon oda tette magát mindig, és maximalista volt. Mózes talán a tanítatásában abban, hogy ő jól nevelt, hogy egyiptomi, hogy sok bölcsességet tanult. És mindegyik történetnél én azt látom, hogy elvitte Isten őket odáig, hogy magukban ne bízzanak. És ez nagyon faramucin hangzik ma. Mert ma ugye bíz magadban, és higgy magadban, és you can do it, meg mindenféle van ma. De hogy én azt látom az igében, hogy az ige nem erre bátorít. Az ige nem arra bátorít bennünket, hogy a nagy magabiztosságot építsük föl magunkban. Odálljak minden reggel a tükör elé, és elmondjam magamnak, hogy én milyen csodás ember vagyok, és akkor majd 60 éven keresztül majd ezt mondom, akkor majd egyszer elhiszem. az ige nem erre bátorít. Az ige arra bátorít, hogy minden reggel fölfele nézzek a mennyre, Jézusra nézzek, arra, hogy mi az, amit ő már tett értem, és milyen ígéretei vannak, amit meg fog tenni értem. És hogy ő lesz az, aki képessé tesz. És itt jön be ugye a bálványimádás, amiről beszéltünk, hogy mire nézek, mitől várom a segítséget, és lehetek én ez saját magam is, hogy én összeszedem, mondom, most végre összeszedem magam. Most én úgy betartom a karantént, ahogy még soha senki nem tartotta be a karantént, és akkor engem tuti nem érint a Covid, és én majd ezt megoldom otthon okosba. Vagy bízok az Orbánban, mert hogy azért ő majd most reméljük, hogy jól fogja csinálni a dolgot. Vagy bízok abban, hogy végre az Orbánt leváltják, és majd valaki majd jól csinálja végre a dolgokat. Putyinban talán kevesebben bíznak ma, mint többen, de hogy miben vetjük a bizalmunkat? Értitek, hogy mit akarok mondani, hogy mi a fontos ebbe? Kibe bízok? Én Istenbe akarok bízni. Abban, amit ő ígért. Abban, hogy ő velem van, hogy ő harcolja a harcaimat. Nem tudom, hogy mi lesz a jövő. Nem tudom, hogy eljönnek-e idáig az oroszok, lesz-e a harmadik világháború, mit tudom én, bármilyen. Ezt nem tudom. De azt tudom, hogy Istenben bízhatok, és az ő ígéreteiben bízhatok, mert azok megállnak. És azt mondja, hogy a következő pont, amit ki akarok emelni ezekből a történetekből, az, hogy a Szent Szellem a miénk. Ő bennünk él. Hogy a bizalmunk az nem üres. Az nem egy távoli valami, hanem Isten bennünk él. És azt mondta, hogy ő adja nekünk az ő békességét. Hogy nekünk Krisztus elméje van meg. Hogy ő ennyire velünk van, hogy bennünk él, és soha nem hagy el. És akkor szeretnék egy pár ígéretet megnézni röviden, de nagyon szalad ez a stopper itt. Kettőt csak, jó? Kettő ígéretet. Az egyik az, amit Józsefnél néztünk, hogy József sikeres volt, mert Isten volt vele. És tudjátok, hogy nekem az egyik kedvenc megfogalmazásom azzal kapcsolatban, hogy mi a jó hír, mi az evangélium, mi az üzenete a Bibliának. Az, hogy Immanuel, hogy Isten velünk van. És amit mondtam is az előbb, nem tudom, hogy mi fog történni. Én nem tudom azt nektek mondani, hogy itt nem lesz háború. Én nem tudom azt mondani, hogy holnap vége lesz a háborúnak. Nem tudom. Egy dolgot tudok, hogy Isten velem van. Hogy Isten velünk van. Hogy Isten azt mondta, hogy ő nem csak, hogy velem van, hanem hogy gondoskodik rólam. És gondoskodik a családomról. És gondoskodik azokról, akiket szeretek. Hogy ő az, aki harcolja az én harcaimat. Hogy a megfelelő időben megadja a bölcsességet, hogy mit kell tegyek. Hogy kell-e fölszedjem a három gyereket és a feleséget, és odébb kell menjek pár száz kilométert, vagy mit kell csinálni, ha olyan a szitu. A megfelelő időben fog vezetni erről Isten engem. És gondoskodni fog rólam. A másik, amit szeretnék, és ez megint egy kicsit hosszabb olvasós lesz, de szeretném nektek felolvasni a 91. Zsoltárt. A 91. Zsoltár az egy gyönyörű, szép Zsoltár, és Isten gondoskodásáról és védelméről szól. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában nyugszik, az teljes biztonságban. Azt mondom az örökkévalónak, te vagy Istenem, bízom benned, te vagy erős kőváram, benned védelmet találok. Akkor ő kiment a rejtett csapdából, megment a halálos járványtól. Szárnyaival betakar, mint fiókáit a madár, és tollai alatt védelmet találsz. Hűsége lesz pajzsod és páncélod, nem kell félned éjjel a váratlan támadástól, sem nappal a lesből kilőtt nyíltól, sem a homályban lopakodó halálos járványtól, sem a délben támadó hirtelen haláltól. Még ha 1000 szám hullanak is el melletted, és 10000 a közeledben, téged akkor is elkerül a pusztító. Bizony meglátod ezt a saját szemeddel. Előtted büntetik meg a gonoszokat. Mivel ezt mondtad, erős kőváram az örökkévaló, a felséges a menedékem, ezért nem ér el téged a veszedelem, s otthonodnak a pusztítása közelébe sem jöhet. Hiszen az örökkévaló parancsolt felőled, s melléd rendelte angyalait, hogy őrizzenek minden utadon. Kezükben hordoznak, hogy meg ne üsd a lábad a kőben. Bizony oroszlán és vipara fölött jársz, letaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Az örökkévaló mondja rólad, mivel ragaszkodsz hozzám és szeretsz, megmentelek. Mivel jól ismersz engem, magasra emelnek, mikor kiáltasz hozzám, felelek. Veled vagyok, mikor bajok vesznek körül, kimentelek és fölemellek. Hosszú élettel teszlek megelégedetté, és megmutatom neked szabadításomat. És gyorsan két részt még az Új Szövetségből emelé szeretnék elolvasni. Az egyiket ma már olvastuk, Róma 4:16. Amit Isten megígért, azt csak hitáltal kaphatjuk meg. Ez azért van így, hogy ajándékba kapjuk kegyelemből. Így tehát az ígéret, hogy Ábrahám minden utódja számára biztosítva van. Most már kapkodok, bocsánat. A másik a 2 Korintus 1:20. Mert Istennek minden ígérete Jézus Krisztus által vált igenné, és az ő közreműködésével valósult meg a végső ámen is. Vagyis az ígéretek maradéktalan beteljesülése. Ez pedig rajtunk keresztül történik, és Isten dicsőségét fogja szolgálni. Mert Isten az, aki Krisztusban veletek együtt megerősít minket, és különleges módon megáldott bennünket. Meg is jelölt minket a pecsétjével, és szívünkbe adta a Szent Szellemet, aki örökségünk előlege és biztosítéka. Ez a Zsoltár, ez a 91. Zsoltár, ez olyan nagyon szélsőséges. Olyan nagyon... Fú, de jó lenne, ha igaz lenne, nem? Tehát, hogy megvéd a világjárványtól, megvéd a háborútól, a kinyílt nyíltól, a nem tudom, mindentől. Most hogy van ez? És akkor tudod, emberek bizonságot tesznek róla, akik háborúban voltak, hogy ezt az igét mondták, és tényleg nem ott esett le a bomba, hanem 20 méterrel odé, vagy nem tudom, 200-zal. De közben azért hallunk olyat is, hogy emberek meghalnak, hívők is ugyanúgy bombatámadás által. Mi ebbe a feloldás, mi ebbe a megoldás? És most jön az a rész, amit mondtam az elején, hogy erre nem tudok nagyon mély teológiai exakt választ adni. Én azt tudom nektek mondani, hogy én hogy működök, hogy engem Isten mire tanított az elmúlt időszakban. És én úgy működök, és az a hitem, hogy igen, hogy Isten megtart. Hogy igen, itt, amit leír a 91. Zsoltárban, én ezt akarom, hogy benne akarok bízni, hogy ő legyen az erős kőváram, hogy ő mentsen ki a rejtett csapdából. Hogy én úgy tudok Istenhez közel kerülni, ha én így gondolok rá, hogy ő engem megment, és a családomat megmenti, hogy ő megvéd engem. És én azt gondolom, hogy ő ezt teszi, vagy én azt gondolom, hogy ő ezt, ez most megint nem a Bibliából szedt százalék, hanem a fejemből, ő 100-ból 99-szer megteszi. Hogy ő megment, hogy ott van, hogy amikor hozzá kiáltok, akkor megmennek itt, akkor segítséget ad. Hány ilyet olvastunk, minden héten olvasunk ilyen igéket. Hogy amikor itt van ez a helyzet, akkor én arra akarok gondolni, hogy igen, nem jön el Magyarországra. Hogy igen, ha el is jön Magyarországra, nem jön el Bajáig. Ha eljön Bajáig is, akkor az én családom valahogy megmenekül. Nem tudom, hogy így lesz-e. Ne értsetek félre. De hogy így akarok kapaszkodni Istenbe, hogy a jót feltételezem. És persze ott van ebbe az a kettősség, hogy ott vannak az apostolok, akik élték az életet, és Isten hányszor megmentette őket, kihozta a börtönből, és gyógyítottak, és csodák, és mindenféle klassz dolog történt, de a 12-ből 11 erőszakos halált halt. És a 12-kel is Jánost is olajba meg akarták sütni, de nem sikerült neki, ő végül ő lett az egyetlen, aki természetes halált halt. Hogy nem tudom azt megígérni nektek, hogy most akkor itt nem lesz semmi olyan dolog, amit nem akarunk, hogy legyen. Ezt nem tudom megígérni. De azt tudom, hogy számíthatunk Istenre, hogy bízhatunk benne, hogy az ígéreteit elrejthetjük a szívünkbe. Hogy nekem most van egy ilyen gondolatom, így nagyon óvatosan merem hangosan kimondani, hogy megtanulnám ezt a 91. Zsoltárt fejből. Ez milyen jó lenne, nem? Hogy ezt a Zsoltárt tudni fejből. De több igerészt is meg lehetne tanulni. Hogy Istenre akarok fókuszálni, őt akarom nézni, hogy akkor azt mondja, hogy a legdrágábbat odaadtam, akkor hogy ne adnám vele együtt ingyen minden mást is. Őbeli akarok kapaszkodni ezekben a nehéz helyzetekben. De az a helyzet, hogy egyébként meg olvassuk végig az Abcsel hetet, még egy rövidke rész, és ezzel lezárom. 54. verstől. Ezt hallva a vallási vezetők annyira megharagudtak Istvánra, hogy a fogukat csikorgatták dühükben újfent. István pedig megtelt Szent Szellemmel, és amint felnézett, meglátta Isten dicsőségét és Jézust, aki Isten jobb oldalán állt. Felkiáltott, nézzétek, látom a megnyílt mennyet és az emberfiát Isten jobb oldalán állni. Ekkor mind kiabálni kezdtek, befogták a fülüket, és Istvánra rontottak. Kilögdösték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk egy Saul nevű fiatalember lábához tették a köpönyegüket. Miközben hullottak rá a kövek, István így imádkozott: Uram Jézus, vedd magadhoz a szellememet. Majd tédre esett, és hangosan kiáltott: Uram, bocsásd meg nekik ezt a bűnt. Miután ezt mondta, meghalt. 8. rész első vers még. Azután néhány istenfélő férfi eltemette és megsiratta Istvánt. Hát itt van rögtön egy példa erre az egészre, hogy Isten nem mentette ki Istvánt. Ráhullottak a kövek, és meghalt. De amit ki akarok emelni, itt pár dolog. Az egyik az, hogy István megtelt Szent Szellemmel, és látta Jézust fönt a mennyben, miközben még itt volt a földön. Tehát, hogy így nem tudtuk szavakat találni rá, hogy ez milyen elképesztő dolog. Milyen elképesztő dolog, és milyen kiváltság lehetett. A másik az, hogy itt olvastuk egy mondatban, hogy ott állt a tömegben egy Saul nevű fiatalember, aki tudunk, hogy később Pál apostol névként futott be a történelembe. Hogy vajon milyen hatással lehetett rá István halála, akár ez az egész bizonyságtétel, amit mondott, ez a prédikáció, és aztán a halála. Én azt gondolom, hogy sok lehetett. Nem véletlen van itt megemlítve az igében, hogy ő ott volt. Én azt gondolom, hogy István halála hatással volt rá. És hogy így elgondolkodok, megint eljátszok a gondolattól, hogy jön a harmadik világháború, és itt lesz, és háborús körülmények lesznek, akkor úgy, de rossz érzés, de aztán arra is gondolok, hogy igen, de egy ilyen helyzetben, hogy István is egy értelemben háborús körülményekben volt, ott most csak ő ellen zajlott a háború, nem az egész nép ellen. De hogy meg volt telve, teljesen csordultik Szent Szellemmel, hogy Isten használta őt egy konkrét céllal, és aztán látta a mennyet, és ment a mennybe. És ez az utolsó gondolatom, amit szeretnék így kiemelni pár percben. Hogy annyira el vagyunk foglalva azzal, hogy mi történik itt a Földön, hogy mi történik ebben a testünkben, amiben vagyunk, hogy lesz-e világjárvány, meghalok-e a világjárványban, hogy lesz-e háború, meghalok-e a háborúban, csak hogy az én körülményeim legyen rendben. És én azt látom az igében, hogy Isten azt ígéri, hogy van ennél több az életben, mint hogy azon gondolkodok, hogy milyen szép a házam, vagy nem. Hogy van ennél több, az, amikor teljesen odaszánom magam Istennek, és akkor figyelj, akkor lehet háború, akkor lehet világjárvány, akkor lehet bármi, mert tudom, hogy itt vagyok 80 esztendőt, max 100-120-at, mit tudom én mennyit, amit Isten ad. De ezt nem azért adja, hogy én itt üdögéljek a fotelban, és iszogassam a finom kávémat, bár tegyem meg, ha megteltem. Hanem azért, hogy menjünk, és harcoljunk, és vigyük a jó hírt. Hogy Istennek a hírét vigyük. Vigyük azt, hogy Immanuel, Isten velem van. És most ez lehet, hogy nagyon durván hangzik, egy kicsit elragadtatom már magam, de amikor ezen gondolkozok, akkor azon gondolkozok, hogy óvatos vagyok, de kimondom, figyeljetek, hogy lehet, hogy jobb lenne egy olyan életet élni, ahol háború van kívül, de a Szent Szellemmel annyira betelünk, amit még nem is ismerünk. És megyünk, és emberek megtérnek, és meggyógyulnak, és csodák történnek, miközben a bombák robbannak mellettünk. Én nem mondom egyértelműen, hogy nem volna jó ez. Majd most nem tudom, mert belekavarodtam, mit akartam mondani, de hogy lehet, hogy ez nem volna olyan rossz. Lehet, hogy ez nem annyira borzalmas, mint ahogy elsőre a kényelmes kanapémból elképzelem. De utána, ami a lényeg, hogy akármi is történik, megyünk a mennybe, hogy egy örökkévalóságon keresztül Istennel együtt fogunk élni. Nem az a lényeg, hogy mi történik itt a Földön velünk. Persze lényeg, ne értsetek félre. De a fókuszunk ne ezen legyen, hanem a fókuszunk legyen a mennyen. Ahogy István látta megnyílni a mennyet, és látta az atyát és a fiút a szemével. Ezt lássuk mi is minden nap. Ez legyen minden nap, ami kitölt. Ne a fényképek és a videók Ukrajnából, hanem Istenre nézzünk. Arra, hogy ő mit tett már értünk, és mit tesz még értünk. Úgyhogy, hát köszönöm, hogy ilyen kitartóak voltatok. Ez egy hosszú rész volt, és egy hosszú tanítás, de szerintem így kerek volt egyben. Úgyhogy fejezzük be egy imával. Urunk Jézus, köszönjük neked az életünket, köszönjük azt, hogy te velünk vagy, köszönjük azt, hogy neked annyi sok ígéreted van az életünk felől. És csak szeretnénk erre támaszkodni, szeretnénk ebben bízni, hogy te tényleg velünk vagy, hogy te tényleg harcolod a harcainkat, hogy te tényleg megóvsz minket a veszedelemtől, hogy rád számíthatunk, hogy benned bízhatunk. De Uram, az az imám, az a kérésem, hogy vigyél minket ennél tovább, vigyél minket tovább a látható világon, az érinthető, tapasztalható világon, vigyél tovább bennünket a kis testi életünkön, és mutasd meg azt a nagy életet, amire hívtál bennünket, hogy az életünk rólad szóljon, hogy teljünk be teljesen veled, a te szellemeddel, hogy az csorduljon túl rajtunk, és az életünk ne arról szóljon, hogy rendben van-e az életünk, vagy nincs, hogy van-e betegség, nincs, vagy rendben van-e a kapcsolataink, vagy nincs, hogy van-e pénz, vagy nincs, hogy van-e háború, vagy nincs, hanem az életünk rólad szóljon, és arról, hogy te hova küldesz bennünket. És kérlek, Uram, hogy adjál nekünk ilyen álmokat, ilyen vágyakat, hogy adtál Józsefnek és Mózesnek az elhívásunk felé, afelé, amiben látni akarsz bennünket, és vezess bennünket, add a te bölcsességedet, a te elmédet abban, hogy be tudjuk tölteni a mi elhívásunkat és a mi feladatunkat. És segíts, Uram, hogy az életünkre úgy nézzünk, mint egy kis rövid kis, valami kis rövid kis rész azelőtt, mint ami igazán számítana, az örök életünk, a halál utáni életünk, a mennyben, és aztán végtelen időkön keresztül, hogy veled lehetünk. Attól, hogy ebből a perspektívából nézzük az életünket. A te nevedben, Jézus. Amen.